Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirat irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A közlemény szerint a Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. A Katolikus Pedagógiai Intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra. A Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. Konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Stratégiai megállapodást kötött az MBH Bank és a Magyar Kórház Szövetség Budapesten. Az együttműködés célja, hogy kedvező pénzügyi konstrukciókat biztosítson a Kórház Szövetség tagkórházai és azok dolgozói számára, valamint fejlessze a bank dolgozóinak egészségét, egészségtudatosságát. Az MBH a banki alapszolgáltatások mellett speciális szolgáltatásokat is szeretne ügyfelei, így az egészségügy részére nyújtani. A bankon belül létrehozott MBH egészségügyi kompetencia centrum specifikus tudással támogatja a szektor pénzügyi lehetőségeit, illetve segíti a bankot, hogy az egészségügyi szektorban is bővítse vállalati ügyfélkörét, mondta a bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese a rendezvényen. Egészségügyi dolgozóknak kezdődött kommunikációs tréning az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. A novemberig tartó képzéseken és műhelyfoglalkozásokon több mint 60 ezer munkavállaló vesz részt. Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója a távirat irodának elmondta. A program célja, hogy a szakdolgozó és a beteg között gördülékenyebb, zökkenőmentesebb legyen a kommunikáció. Azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság eddigi legnagyobb megmozdulása ez a képzés, amely egy kommunikációs készségfejlesztés az ápolási igazgatók, vezető szakdolgozók személyes részvételével. A globális kihívások miatt a víz egyre értékesebb erőforrás, a vízkezelés és a vízellátás biztosítása pedig a legfontosabb feladatok egyike lesz a következő időszakban, mondta a Nemzetközi Vízügyi Szövetség budapesti konferenciáján az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. Vénémet Zsolt szerint a tiszta víz megőrzése egyszerre egyéni és közösségi felelősség. Az ellátás biztonságán a gazdaság fejlődése is múlik. A nagy szennyvíztisztító telepek címmel rendezett konferencián az államtitkár ismertette. Magyarországon az elmúlt több mint 10 évben a vízügy jelentős fejlődést ért el. A fejlesztések összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. A fejlesztések eredményeként a szennyvízkezelő üzemek száma kétszeresére nőtt, így az ivóvíz és a csatorna ellátottsággal rendelkező háztartások aránya jelentősen közeledett egymáshoz. Az ivóvízellátás az ország 95-96%-ára terjed ki. A szennyvízvezetékhez a háztartások több mint 83%-a csatlakozott. Végül az időjárásról. A Dunántúlon egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Attól keletre viszont nagyrészt borult marad az ég. A csapadék súlypontjával fokozatosan a Dunától keletre helyeződik át. Nyugat felől eközben szűnik. A Dunántúlon hajnalban már a középső országrészben is egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 2120-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi este, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, Malejko Norbert Hegymély című kötetét. Egy kiegyensúlyozott, önazonosságra törekvő költő verseit olvashatjuk ebben a kötetben. Mégis rendkívüli érzékenység, lelki finomság, elegancia tükröződik költeményeiben. Malejko Norbert lírája nagyon mély, őszinte szembenézés a sorssal, önmagával, a természet imádatával, a benne rejlő istenélménnyel. Ő az a ritka művész, aki remekül érzi magát a világban, nem bántja, nem üldözi semmi és senki. Lelkének csak a művészi kifejezés, a tökéletességre való törekvés az irányadója, hajtóereje. Különös sugallatként kerül ihletett állapotba, miközben a gyakorlati életben is tökéletességgel otthonosan és elégedetten mozog. Mérnök közgazdász, egyetemen tanult a puszta érdeklődésből a pszichológiát feleségével. Kreatív írásszakon végzett a Miskolci Egyetemen. rendszeres kultúrafogyasztó és teremtő, alkotó ember egy megértő és művelt családban. Baráti köre is írókból, költőkből áll. A kötet versei többnyire rövidek, s finom remegések az erőm, ahogy Ady ír magáról. Váratlan csattanóval vagy szellemes gondolattal ér véget ez a kifinomult ízléssel rendelkező líra alkotásonként. Hegymély című verse így hangzik. Tudjátok ti jól, mélység van bennem, ősi félelem csillog szememben. Adomány és átok a hegymélyén élni, lejjebb és lejjebb, míg van mit remélni. 22 költő ihleti meg a Lobbanások ciklusában, ők adnak filozófiai témát a költőnek. A Szerelmesek című vers ihletője Octavio Paz. Szerelmesek. A hajón apám és anyám kézen fogva ülnek, csöndben vannak, csókolóznak. A partra ködalakok gyűlnek. A tengerparton te és én kézen fogva megyünk, beszélgetünk, csókolózunk, erdő felé vetül árnyékunk. A fiam és egy lány kézen fogva futnak a réten, nevetgélnek, csókolóznak, fölöttük sirályok, tenger fölé érnek. Az Őrizd meg magadban mélyen című vers is lehelet finom megfogalmazása az örök szerelemnek. Tóth Árpádnak is tetszene ez a hitvesi szerelem. Őrizd meg magadban mélyen. Őrizd meg magadban mélyen, nem zárkózom el előled, csak te zárhatsz be engem. Fogaim vacognak, látod? Reszketek, didergek. Fázol? Itt a kabátom, mint magányos bolygó keringek körülötted, nézlek, akár a sötét az űrfényt, részegülve. Beágyazom lélegzetedet, finom mozdulataidat, szárnyait szövi az éj, közben remegve alszunk ebben az örök takaróban. Borzongás. Ott álltunk, felhőbe kapaszkodott a sziklatestű öböl suttogás. Aztán a fénysugarat rabul ejtette a hullám elragadtatás. Tenger az égbe, kezet kezembe forrott, alkonyodott. A jövök is egyedi perspektívát fogalmaz meg, hiszen a hazaszeretet és az anyaszeretet montírozódik egymásra a költő kedvességével. Jövök. Anyu, ha éhes voltam, etetett, elbújtam, egyetlen volt, aki keresett. Csillagtalan éjjel lakás melegében, ha sírtam, még jobban szeretett. Az óceán könnyű habja ring, képzeletben felhőbe kapaszkodom, ráfekszem, úgy pattogok Európa sziklás partjai felé. Újra otthon vagyok. Völgyek, hegyek, patakok ontják körém a káprázatot. Magyarországra értem. Széles utakon lábam visz egyre. Szemét keresem. Nézek körbe. Ő mindig vár, és várni is fog, s én jövök, hogy megszorítson. A Körvonal és a Talán című vers is nagyon szellemes bölcsességet fejez ki. Körvonal. Elmorzsálod kincseid, kiürül a kamra, benyitsz az ürességbe, szemben állsz magaddal. Sötét verdes a falakon, elfutó illatok égnek. Korhadó polcokon semmi. Szétfoszlik a széle. Talán. Talán eltűnök egyszer innen is, s itt hagyok minden gyermeki gondolatomat. Árva testedet magamhoz nem szorítom. Kezedet se rakom szívemre többet. Fáradó lábnyomom marad legtovább. Egy csöndes délután, vén bükkösök útján, az eső végleg eltapossa majd. Talán eltűnök egyszer innen is, mintha korán dolga végezetlenül illene elhagynom ezt a világot. Úgy teszek, mint akinek sok dolga van, akit annyira várnak, pedig bűnben üzve menekült, akit a félt vágyott más világ szült. Hosszú álmos ködben felivódik hörgő csöndű aszott testem, felettem csillagok égnek, lelkem tavára madarak gyűlnek, szabadok. Két szót vett kölcsönbe Malejkó Norbert József Attilától, a Talán eltűnök hirtelen című versből. A költővel történt levelezésemet ismertetem most. Mikor szólalt meg benned először a költő? Malejkó Norbert válasza. 13 éves koromban egy gyermeknyári irodalmi táborban. Szegeden vettem részt. Délelőttönként költőkkel, délután prózaírókkal találkoztunk, itt írtam először kalligrammákat, képverseket. A Folyómban tenger címmel jelent meg egy éve az előző verses köteted, amelyet szintén a Parnassus kiadó jelentetett meg. Kapdeból óránt írta az utószót, amelyből idéz a költő. Már az első mostrát kézbe véve megéreztem, valódi költő küld számomra misztikus üzeneteket. Egyre jobban kidolgozottabbakat. A világot olyannak látva érezve, mint amilyennek én is érzékelni szeretném. És furcsán, olyan módon megformálva a világba szakadt létezésünket, miként akkoriban magam is kezdtem a versekben a létértelmezést elfogadni, majd keresni. A materializmusban a spiritualizmust megtalálni. Hogyan kerültek a verseid hozzá, kérdezem én. A válasz a következő. Közel 10 éven keresztül évente 2 alkalommal küldtem el Kapdeból Órádnak a verseimet. Húsvétkor és karácsony előtt. Időnként találkoztunk. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a kötethez utószót írt. Ő volt az egyetlen, aki ismerte az összes versemet. Egyszer arról beszélgettünk, hogy ma milyen kevés verset olvasnak az emberek. Viccesen megjegyezte, téged legalább én olvaslak. Verseimben a tőle kapott tudás is benne van. Ki írta a 2 kötet főszövegét? Kérdeztem. A Folyómban tenger című kötet főszövegét Serfőző Simon. A Hegymély főszövegét Fecske Csaba költő írta. Megtiszteltetés számomra az írásuk, barátságuk, hogy ismerik és elolvasták a verseimet. Beszélgetéseink során gazdagították verstani és gondolati világomat, látásmódomat. Hogy látod a környező világot? Kérdeztem én. Életbe ágyazottságunk elég ok arra, hogy az ember elbizonytalanodjon, és folyton kapaszkodókat keressen magának a világban. A válasz nélküli kérdések mérhetetlen szomorúságot és fájdalmat okoznak az embernek. A nagy rejtély részei lettünk, ott állunk a színpadon, fogynak a szereplők, újak jönnek, és egyszer mi is sorra kerülünk. Nem találkoztam még boldog emberrel, de az emberek fájdalmát mindig is éreztem. Megérkezünk, aztán elmegyünk. Vajon kik lehetünk? Írtam egy versben. Sérültek vagyunk mind, ugyanakkor igazságtalan lenne, ha a lehetőségeinkről nem beszélnénk. Képesek vagyunk szeretni, képesek vagyunk segíteni másokat. Lehetőségünk van emberhez méltó környezetet kialakítanunk, nevelni utódainkat. Sok-sok lehetőségünk van még, a jövőt ezekben a percekben formáljuk olyanná, amilyen lesz, és önmagunkat is. Rajtunk múlik, hogy ez jobb vagy rosszabb világ lesz. Bízom az emberiségben, és reménykedem a következő kor embereiben, hogy megtalálják a helyes döntéseket. Ami rossz a világban, mi tettük olyanná. Amióta élek, nem volt olyan pillanat, amikor mindenütt béke lett volna a földön. Folyamatosan harcolnak, 20-30 országban folyamatosan kihasználják az embertársainkat. Ahogyan a természet felett, uralkodni akarunk mások felett is. A környező világ tele van rossz folyamatokkal. Ez a post-truth kora, ahol a valódi és a hamis hírek egyensúlyban vannak, amikor a narráció jut el hozzánk, nem pedig a valódi hír, ahol a szélsőségek jelenléte túlzott, ahol véleménybuborékokban élünk, ahol emberek halnak meg naponta, és nem teszünk semmit. Ugyanakkor a sok abnormalitás kitermeli saját ellenpólusát, és sorban megoldódnak majd a gondok. Azt tudjuk tenni, hogy összekapaszkodunk, másokon segítünk, ahol lehet és személyes életutunkkal jó példát mutatunk a mikrokörnyezetünknek, hogy lehet helyes értékrend szerint normálisan élni. Ha engem kérdezel, próbálok mindenkit megérteni és elfogadni olyannak, amilyen. Igyekszem kitárt karral középen állni. Önelemzések ezek a művek, Norbert? Kérdezem. A válasz a következő. Az írás előtti pillanatokban nem tudom, hogy mit fogok leírni néhány másodperc múlva. Nincs tudatosság bennem. Egy kiürült állapotban vagyok, amikor nem gondolok semmire sem, figyelek és várok. Aztán áramlani kezdenek a szavak, néha olyan gyorsan, hogy alig tudom leírni őket. Általában meglepődöm, hogy mit írtam. Ilyen szempontból nem mondanám önelemzésnek a verseket. A sorok rajtam folynak át, magukon viselik a mélyemet, számomra is ismeretlen tudatalatti tartalmaimat. Szóval biztosan önelemzések is, önfeltárások. Saját filozófiát alakítottál ki, vagy hatott rád valakinek a szemlélete? Kérdeztem tőle. Malejkó Norbert ezt felelte. Az évtizedeken át tartó olvasás, gondolkodás, az új ismeretanyagok folyamatosan a mai napig formálják szemléletemet. Különböző életkorokban más-más gondolatvilág ragadta meg a figyelmemet. A valamikori sok-sok kérdés, a folytonos elemzés lassan szűnni kezdett bennem. A világ összetört cserép darabjai összeálltak valami nagyobbá, és ez a kép nagyon szép. Bőven elég ezen csodálkozni. A szemlélődés az, ami megmaradt. Igyekszem nem elköteleződni sehová sem. Szellemi értelemben is folyamatos fenntartásaim és kételyeim vannak. Azt érzem, hogy szabad vagyok. A kötéseimet magamnak választom. Korábban szándékosan, sok éven át nem olvastam verseket, hogy ne befolyásoljanak. Aztán néha pedig sokat olvastam, hullámzik. Amit írok, az előzmény nélküli legyen, amennyire csak lehet. Az utóbbi 2-3 évben nyitottam a kortárs írók, költők felé, és olvasom az írásaikat. Következő kérdésem ez volt. Szerintem 4 fő téma rajzolódik ki a kötetben, gyerekek, szerelem, nosztalgia, természetimádata. Egyetértesz ezzel? A válasz a következő. Nem tudom ezt sem, mint ahogy sok más sem tudok. Tényleg nem tudom megítélni, túl belül vagyok. Az ontológiai létfilozófiai gondolkodást, mint több versem témáját, talán meg lehet említeni. A kötet alaphangja mégis a szomorúság, aggodalom a szeretteidért, saját lelked elemzése. Filozófiai, pszichológiai lírának mondanám, írtam én az interneten. A következő választ kaptam. Az aggodalom, a fájdalom biztosan jelen van. De az öröm, a hála és a köszönet is benne van. Mint egy ellensúlyozza az előzőeket, van egy nagyon mély belső gondolatvilágom, egy személyes megélés, és ezzel egyszerre létezik egy kitágított látásmódom is hatalmas perspektívába. Ez a kettő egyszerre van jelen. Sok dolgot érzékelek párhuzamosan. Mely verseidet emelnéd ki a kötetből, melyeket tartod a legjobb alkotásaidnak? Erre a válasz a következő. Nem az én dolgom ezt megítélni. Értékeli-e a családod a tehetségedet? Kérdeztem. A két fiam és a feleségem is támogató. Örülök, hogy olvassák a verseimet és visszajeleznek. Nem tudom, mit kell érteni tehetség alatt. Magamra sem ezt a szót, sem azt, hogy költő, nem merném állítani. Számomra a költői lét nagy dolog. Majd egyszer valakik eldöntik, hogy az voltam-e. Ki a szívedhez legközelebb álló költő? Kérdeztem. A magyarok közül József Attila. Pablo Neruda tanított meg arra, hogy a dolgok mennyire összefüggnek egymással. Megmutatta, hogy az embernek hol a helye a világban. Walt Whitman számomra a valódi szabadság igaz megfogalmazója. Juan Ramón Jiménez versei a szépség abszolút ideáját éreztették meg velem, William Blake föltárta, hogy a szeretet hogyan képes érvényesülni. És Jorge Luis Borges gondolataitól is sok értéket kaptam. Köszönöm nekik, és köszönöm az összes elődömnek, hogy tanulhattam tőlük, és hogy valamikor leírták értékes gondolataikat, és ránk hagyományozták embertársaikra, az utódaikra. Panteizmus és a mindenre kiterjedő szerelem jellemezheti felfogásodat, írtam én. A panteizmust, amely szerint Isten immanenciája az elsődleges, írja Norbert, vagyis hogy Isten abszolút léte azonos a világgal, és az általunk tapasztalható véges és változó újra keletkező valóságot nem Isten teremtő működése hozta létre önmagától különböző valóságként, hanem ez a valóság az isteni lények kibontakozása, mint nézet szemben áll a transzcendenciával, azt gondolom, hogy a két nézőpont párhuzamosan is megfér egymás mellett. Erre jó példa lehet a keleti Vajrayana. Panteista szempontból nézve a természeti szépségekre, a növények, állatok működésére és az emberre úgy tekintek, mint amelyek bizonyítékai számomra a magasabb rendű létezésnek, a munkájának vésetei, a jeleit vélem felfedezni minden egyes apró dologban itt a földön. A magasabb rendű valóság létezésében van bizonyosságom. Lehet, hogy teljesen más formában és módon, mint ahogy eddig elképzeltük, de hogy van, abban hiszek. Számomra a nagy boom, a nagy recs tudományos elméletéhez nagyobb hit kellene, amivel nem rendelkezem, írja Malejko Norbert költő. A mindenre kiterjedő szerelem úgy igaz, hogy a tapasztalt világ összefüggéseit felismerve, azok illékonyságát, egymástól való függőségeit elfogadva és tisztelve, ezek bonyolult rendszerében egyetlen apró pontként próbálok azzal a lehetőséggel folyamatosan élni, amire az élő lények közül egyedül az embernek van képessége, és ezt úgy hívják, hogy a rácsodálkozás képessége. A filozófián belül az esztétika a művészet és a természet esztétikájával foglalkozik elsősorban. Ugyanakkor próbálom a hétköznapi élet esztétikájában is megtalálni a szépet, és folyamatosan felismerni azt. A rendkívülit a hétköznapiban felismerni, ahogy Thomas Leddy írja. Azt kérdeztem tőle, hogy egy social media felületen lévő verseidnek 8000 követője van. A verseid kedvelése is rendszeresen 1000 felett van. Versek esetében ezek kimagasló számok. Ki szokta előadni a verseidet az interneten? A válasz a következő. Onnantól, hogy megírtam, a versek önálló életet élnek. Próbálom szabadon engedni őket, kíváncsisággal és bizonytalansággal figyelem a sorsukat. Izgulok és félek is emiatt. A könyvek és az internet által sokakhoz eljutnak verseim. Öröm, ha valaki úgy érzi, hogy a vers megszólította, és annyira magáénak érzi, tud azonosulni vele, hogy képes elmondani. Az előadó legyen akár egy színész, vagy bárki az olvasók között, van ilyen is, olyan is, megtiszteltetés a számomra. Hasonló, de különleges eset volt, amikor a Rotor zenekar heavy metal műfajban zenésítette meg verseimet. Helyenként saját sorai közé intertextualizálták a verseket. A következő kérdésem ez volt. Olyan érzésem alakult ki, hogy valakihez gyöngét szerelem fűz, akit esetleg elvesztettél. A kérdés első felére igen a válaszom, a második felére nem. Van valaki, akit a főiskolán ismertem meg 19 évesen, és szerelmes lettem bele. Aztán van valaki, aki a feleségem lett, és boldog évtizedeket éltünk együtt. Aztán van valaki, aki a két fiam édesanyja lett. Sorolhatnám tovább. Van valaki, akinek sok ezer arca van, aki mindig mellettem van, miközben óráról órára változik. Én is változom mellette folyamatosan, kísérjük egymást, támogatjuk és segítjük. Most éppen együtt öregszünk. Ennek a sok arcú valakinek időnként írok verseket, és ez az összes arc, amit felsoroltam, egy valakinek az arca. Ő a feleségem. Gondolkodtam, hogy mondjam-e, amit most fogok, de csak elmondom. Egy versben azt írom, hogy őket ott Veronában csak kitalálták. Mi a valóság vagyunk. És megéltük. és azt gondolom, hogy ebben nincs túlzás. Volt, aki azt mondta, hogy időnként nem lehet eldönteni, hogy a vers témája szerelmes vagy istenes vers. A kérdésben szereplő veszteségélmény érzete valószínűleg gyerekkoromból ered. 11 éves koromban édesapám meghalt. 35 éves volt. Akkor sérült az Isten képem is. Időbe telt visszatalálnom hozzá. Vajda János természetlírája jut eszembe a verseidről, kicsit József Attila, és mások is hathattak természetesen, ugyanakkor látszik az eredetiség és a kifinomult ízlés. Írtam én. Erre a válasz. Gyerekkoromtól fogva a természet szeretete jellemez. A magyar irodalomban Áprili Lajosnál és Reményik Sándornál találtam meg ezt a hangot, a természet szeretetének hangját. Általános iskola alsó tagozatában osztályfőnököm túravezető volt, akkor kezdtem el túrázni. Mai napig sokat járom az erdőt, sok versem született a Bükkben és a Mátrában. Mit élsz mostanában, kérdezem, mik a terveid? Írok egy gyászév történetét. Közel 100 prózavers született ebben az időszakban, ezeket javítom mostanában. Az első év édesanyám nélkül. Írok egy idei dél-amerikai utazásomról is. A versek itthon a várakozásban és útközben íródtak. Írók nyomait kerestük a feleségemmel, mint például Borgesét és Cortázarét Buenos Airesben. Hospice címmel most kezdtem el írni egy visszaemlékezést korábbi önkéntes éveimről, élményeimről. Készülök Tatára egy írótáborba, ahová konkrét verseket kell vinni. Még nem írtam meg a 16 soros alexandriai hetest, erre már csak egy hetem van. Fecske Csabával tervezünk egy közös könyvet Színvallás címmel valamikor megjelentetni. Ezt összeállítottuk, Miskolc és a Bükk is szerepet kap majd benne. Végezetül két verset szeretnék még kiemelni, amelyekben tükröződik Malejko Norbert erkölcsi-etikai felfogása. A második versben Isten képe, viszonyulása fogalmazódik meg. Ha megbocsátani lehet. Ki fog bocsánatot kérni a háborúkért, az elesettekért, a meggyalázott anyákért, az árván maradt gyermekekért? Ki fog bocsánatot kérni az emberiség vérben ázó teljes történetéért? A föld, amely a tettesek csontjaiból virágot nevel? A szél, amely széthordta bűnös leheletüket? Nem. Ha megbocsátani lehet mindezekért, bocsássatok meg nekem. Magvető. Te, aki elveted a magot, az égre fényt ragasztasz. Elmaradt aratással jelzed, néhány dolgod itt marad. Itt hagyod a fényt, a magba zárt meleget, nézd, erősödik a szár, locsolja égi felleged. Hagyd az erdőt, harkályok zengjenek, téged dicsérnek úgyis fánkopogó seregek. Ha maradhat a rét, a pipacs hogy suhan, virágok, füvek dicsérnek hangjukkal. Uram!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Halott veréd, halló a begyére lép, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi, te Ám érzi a száraz levél, ha sárba teszi le a szél. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi, ha válnak néma fellegek, nem érzik azt meg az egek. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi.
Mese.
Hol le, anyó? Élt egyszer egy özvegyasszony. Annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie. Az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre csak font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt. Hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány. Visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt. Egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták. Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! A lány neki látott, s szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment. Ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, s csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, s el akart szaladni. Az öreg asszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom, maradj nálam. Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje, olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok, Holle anyó. Az öreg asszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is ráállt a dologra, és elszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint. Az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga is volt ám az öregnél. Soha egy rossz út nem hallott, s ehetett, amennyi jól esett neki. Evett is, eleinte jó étvágyjal. Hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon. Mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább. Odaállt szépen Holle anyu elé, s azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy. Nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt. Mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyéimhez. Tetszik nekem, hogy haza vágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, s egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból. És az arany mind ott ragadt a ruháján, fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holle anyu a kapunát, s még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszárny dördülve becsukódott. S lám, a lánya, mint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyaházától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikó, mi történt? Aranyos lányunk hazatért! A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya, lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz. A lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához. Azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek.
Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem!
De a lusta lány azt felelte. Hogy is ne? Hogy összepiszkoljam magam? Azzal tovább ment. Csak hamar az almafához ért.
Rázd meg, minden almám megérett már,
kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre essék egy alma? Felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holle anyóházához. De egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és a Holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna. Nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg asszony végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta leány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyó őt is a kapuhoz vezette. Hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lusta lány hazament, tetőtől talpig szurkos volt. S mikor a kakas meglátta a kútkávájáról, nagyot rikkantott.
Kukurikú, mi történt? Szutykos lányunk hazatért.
A szurok pedig rajta ragadt élete végéig.
Kedves gyermekek! Ma este Holle anyó meséjével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa most a rózsafűzérről fog elmélkedni. Tartalmas időtöltést kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Kedves rádióhallgatók, most a rózsafűzérről, mint szemlélődő imáról szeretnék elmélkedni. A rózsafűzérrel kapcsolatban találkozunk nehézségekkel. Manapság is sokan imádkozzák a rózsafűzért, de sokan már nem értik ennek a lényegét, és a szívükhöz nem áll közel. Főleg a fiatalok számára nehéz az a monotonitás, amire képtelenek odafigyelni. Miért kell 50-szer elimádkozni az Üdvözlégy Máriát? Képtelenség odafigyelni és az imában maradni. Unalmas és egyhangú morzsogatni a szemeket. Ez főleg az időseknek való, akik már ráérnek imádkozni. Ilyen is hasonló megjegyzéseik vannak, és ilyen kérdéseket tesznek fel. Persze sokszor az idősebb emberek is, a akik szeretik imádkozni a rózsafűzét, szenvednek attól, hogy ima közben a gondolataik máshol járnak, elkalandoznak vagy elbóbiskolnak. Időnként bántja a lelkismeretüket, hogy most újra kell-e kezdeni ezt a tizedet. Érvényes volt-e az imádság, vagy kezdjem előről. Szent II. János Pál pápa is megállapítja, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottság között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszíti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Azt is láthatjuk, hogy sokszor a rózsafűzér társulatokban nehéz új tagokat találni, főleg fiatalokat. A társulatok száma csökken. Vannak persze ellenpéldák is. Az is látható például, hogy egyre több fiatal van, akik például elmennek zarándokolni, elmennek egy búcsújáró helyre, és ott ráéreznek az ízére, hogy milyen mély imádság ez. Valahogy megszeretik. Sokszor nem is értik, hogy miért, de egyszerűen megértik a szívükkel, és megszeretik. De maga a fő tendencia az az, hogy egyre kevesebben imádkozzák, és persze az emberek egyre többen távolodnak el az Istentől. Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a rózsafűzér évének kezdetén adta ki a Rosarium Virginis Marii, a boldogságos szűz rózsafűzére kezdetű apostoli levelét. Ebben a levélben a Szent Atya megfogalmazza a rózsafűzér imádságának a lényegét és a lelkületét. Idézem, a rózsafűzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér szemlélődő ima. Krisztus arcát szemléljük a boldogságos szűzanya társaságában. A rózsafűzér mondása Krisztus arcának és életének a misztériumának a szemlélése. Máriával együtt. Idáig az idézet, és pillanatra megállok, amikor a Máriás lelkületről beszélünk, akkor ennek a középpontjában nem a szűzanya áll, hanem Jézus Krisztus. Ez is nagyon jól kifejezi a rózsafűzér imádság, hogy Mária jelen van, mint aki közben jár értünk, és aki a világon a legjobban szerette az ő szent fiát, Mária azt akarja, és ebben az iskolában ez a lecke, ez, amit mi akar nekünk tanítani, hogy először is befogadjuk a fiának a szeretetét, szemléljük azt, hogy mit tett értünk, és ezáltal, hogy egyre mélyebben megindítsa a szívünket, másrészt pedig, hogy viszont szeressük őt, vagyis hogy tiszta szívünkből rajongva szeressük Jézus Krisztust. Ez a Máriás lelkületnek a lényege. Tehát Jézus Krisztus van a középpontban, befogadni a szeretetét, és viszont szeretni őt. Az idézet folytatódik, a rózsafűzér Mária tapasztalatából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha megfosztanánk e dimenziótól, természetét vesztené, miként hatodik Pál hangsúlyozta. Szemlélődés nélkül a rózsafűzér lélektelen test, s a mondás azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus intelmének. Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédőségért találnak meghallgatást. A rózsafűzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmékedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad. Eddig az idézet, ez Máriának a lelkülete, az ő iskolájának a tananyaga. Hogy is néz ez ki, amikor imádkozunk a rózsafűzért? Amikor elkezdem imádkozni ezt az imát, akkor mindenképpen indítsam fel magamban azt, hogy megszólítom a szűzanyát. Szűz Mária édesanyám, téged kérlek segítségül, a te közbenjárásodat kérem, és tudom, hogy neked ez a legmélyebb és legerősebb vágyad, hogy szeretném imádkozni ezt az imát, Jézus szemlélni az ő életét, és kérlek imádkozzál érettem, hogy nagyon megszeressem őt, hogy tiszta szívből szeressem a te szent fiadat, hiszen te is ezt akarod, meg nekem is ez a legmélyebb vágyam. Sok minden van az életemben, jó is, rossz is, sok minden megvan, de ez hiányzik a legjobban. És itt kiemelem és kihangsúlyozom azt, hogy sok minden van az életben, de a szívem mélyén, a legmélyebben az Istenre szomjazik a lelkem. Utána ebben az egész lényem. Sok ember ezt sem látja be, mert azt gondolja, hogy ha ezt és ezt megkapom, akkor minden rendben lesz, de utána megint érzi azt a szomjúságot, hogy nincs minden rendben, valami a szívem mélyén nagyon mélyen hiányzik. És kérem a szűzanyát, hogy tanítson meg engem imádkozni. Amikor elkezdem a rózsafűzért, akkor mindig egy tizedben egy-egy titkot szemlélek. Például, akit Szent Szűz a világra szültél, vagy például legyen, aki életünk vérrel verejt égezett, a fájdalmas rózsafűzér első titka. Szemlélem azt, ahogy a Jézus ott van az olajfák hegyén. Látom, hogy imádkozik, vérrel verejt égezik, és hogy mennyire szenved, mennyire killódik, és hallom a szavait, amit a Szentírás is tanít, ami benne van. Amikor Jézus szinte emberileg szeretne szabadulni ettől a szenvedéstől, de pont ezt mondja János evangéliumában, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. És kimondja az atya felé, hogy legyen meg a te akaratod. Láthatjuk a tanítványokat, akiket elalszanak és nem virasztanak Jézussal, meg ezt az óriási kényszenvedést. És Jézus szemlélem, nem gondolkodom rajta, hanem csak szemlélem. Azt a sötétséget, már teli hold van, valamennyi fény azért van az olajfák között, látom Jézusnak az arcát, hogy a hold megsüti az ő arcát, nézem a verejtékeket, a véres verejtékeket, ahogyan sokszor a teste is úgy vonaglik, vagy a szenvedéstől fél, és tulajdonképpen mondom közben az üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, de nem erre a szövegre figyelek, hanem magára, erre a titokra. Ahogy a Jézus az olajfák hegyén szenved, és hogy készül fel arra a szenvedésre, amit értünk tesz és szeretetből. És közben ezt szemlélem, és úgy kell elképzelnem, hogy Mária, mint ott állna mellettem, vagy ott van, azt is lehet, hogy például hogy a karját átkarolom, vagy átölelem. Vagy úgy is el lehet képzelni, és én ezt úgy is szoktam modellezni, amikor tanítom imádkozni, hogy például Mária kezét a fejemre teszi, és elkezd értem imádkozni. Én Jézus szemlélem, ő meg Jézushoz beszél, és kéri azt a Szent Fiától, hogy Szent Fiam, add meg ennek az embernek az, hogy szeressen téged, nagyon vágyódik utánad. Kérlek, töltsd be az ő szívét és a lelkét, és áld meg őt, és árazd el őt a te végtelen szerelmeddel. Ő így imádkozik értem, és én közben szemlélem azt a titkot, amit éppen imádkozom. Ezt szépen lassan, nyugodtan teszem. Aki például így először imádkozik így rózsafűzért, elég egyszerre egy tizedet elimádkozni. Nem a sokon van a hangsúly, hanem a kevésen, de a mélységen. És rászállok 5-10 percet, arról, hogy így imádkozom, kérem a szűzanya közbenjárását, szemlélem a titkot, és közben mondom, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Mária pedig Jézusra mutat, és közbenjár értem. Akkor így elképzelem, hogy mi történik itt. Nézem Jézus Máriának a lelkületét, meg hogy most értem imádkozik, kezdek valamit megérteni abból, hogy a rózsafűzér ez nem egy időseknek való, nyugdíjasaknak való unalmas ima, hanem nagyon nagy mélysége van. Második János pápában mondja, hogy ez a nyugati Jézus ima. És ezért buzítom a kedves rádióhallgatókat is, hogy aki esetleg nem szereti ezt az imát, valami ellenállást érez, nem megszeretni kell, ez parancsóra nem lehet, hanem akár elolvasni a Szent Atyának az írását, és itt szépen tizedenként nyugodtan ízlelgetni, hogy mit is jelent az. És hiszek abban, hogy a szűzanya közbenjárására ezt az imát tiszta szívünkből megszeretjük, és láthatjuk, hogy milyen óriási erő és kegyelem forrása.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a rózsafűzérről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.